Tebenned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Egyik nap fölhívnak az iskolából telefonon, és a következőt hallom a kagylóban. Anyuka, ne izguljon, nincs semmi baj. Nem kell aggódni. A gyerek el van látva. Összevarták a fejét. Beverte magát a tornateremben. Azt sejtettem, hogy nagy baj nem lehet, ha így a titkárságról keresnek, és a felsorolt mondatok után pedig igazából nem tudtam, hogy most nevessek vagy sírjak. Annyira kedves volt a telefonáló, és jó szándékkal mondta, anyuka, nincs semmi baj. De nyilvánvalóan éppen az ellenkezőjét váltja ki az emberből, mint amit mond. Elgondolkodtam, mennyire megromlott a nyelvünk. Szinte minden szavunk mást jelent, mint amit valójában mondani akarunk. A szavaink összekuszálódtak, és ezzel együtt az értelmünk is. A nyelv pedig a létünkről szól, hiszen a világot így értjük meg. Így tudunk kapcsolatot teremteni nem csak egymással, de Istennel is. Nem véletlen, hogy korunk filozófiái jó részt a nyelvi értelmezéssel foglalkoznak. Ezekről a kérdésekről beszélgettem Zalatnai István lelkipásztorral, aki filozófiai értekezést írt az imádkozásról. Tetten ért imák címmel. Adventi imádkozásainkban talán segít, ha a közösségi imák értelméről így beszélgetünk.
Ellentétben avval a képpel, ami élt a tudományos gondolkozásban, a nyelv az nem csak tükrözi a valóságot, tehát nem úgy van, hogy létezik egy valóság, annak az eseményei, a történései, és akkor azt leírja a nyelv, hanem a nyelvnek van egy olyan funkciója is, amivel alkotjuk a valóságot. Akkor a bíró kimondja az ítéletet. Nem megállapítja azt, hogy valaki bűnös, azáltal történik meg az illetőnek a jog értelmébe vett bűnössége, hogy ezt a bíró kimondta róla. Amikor azt mondja az elnök, hogy az ülést megnyitom, nem megállapítja, hogy az ülés nyitva van, hanem azáltal nyílik meg az ülés, hogy megnyitja az ülést valaki. Hát ennek a megközelítésnek a számára van a nyelvnek egy nem igazi egy használata is, és ilyen például, amikor egy liturgikus szöveget mondanak. Mert azt nem ő akkor találja ki, hanem akkor ő egy már létező, más által megírt, kitalált szöveget mond el, és akkor ez nem is igazi cselekvés. Na hát ez nyilván nagyon elgondolkoztató volt számomra, mert hát valójában meg annál intenzívebb nyelvhasználat az alig ha létezik élményként, mint amikor egy liturgikus szöveget mondunk, vagy akár hogyha egy színészre is gondolunk, hogy ő elmondja a Hamletnek a monológiát, hát erre azt mondani, hogy ez nem igazi cselekvés, szemben az előbb említett példákkal, ez érezhető, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Mi is történik akkor, amikor imákat mondunk el, ez olyan, mint amikor egy gyermek megtanulja az anyanyelvét. Mondja az anyukája neki, hogy esik az eső, és mutat ki az ablakon, hogy mi történik, és amikor a többedik alkalommal avval a jelenséggel találkozik, elhangzik ez a mondat, akkor ezáltal kezdi megtanulni a világot. Tehát a vallásban általában ennek kiemelt formájaként az Isten tiszteletben való részvétellel mi megtanuljuk nem egyes szavakat, hanem megtanuljuk a világot. Ezek a megtanulandó szövegek, ezek alapvetően történetek. Ha arra gondolunk, hogy bűn, ha arra gondolunk, hogy hála, hogy megbocsátás, ezekben történet, illetve történetek vannak benne. Kiélezetten fogalmazva, nem létezik világ azelőtt, hogy meg ne tanulnánk ezt a nyelvet. Ahogy egy gyermek számára a hétköznapi világ, az nem létezik előzetesen, hogy utána arra nézve ő majd később megtanulja, hogy ez micsoda, az asztal azáltal válik asztallá számára, hogy megtanulja ezt a szót. Hogy megszületik benne ez a valóság, ugye ez egyébként magyarázza azt a csodát, hogy létezik, hogy egy 3-4 éves gyerek jobban megtanul egy nyelvet 1-2 éven belül, mint a legzseniálisabb nyelvész professzor. Azért, mert a világ maga születik meg benne az anyanyelvnek a tanulásával. Ugyanezt történik akkor, amikor mi ezeket az ima szövegeket tanuljuk, mondjuk és gyakoroljuk, és ezeket az alaptörténeteket, ezeknek különböző formáit begyakoroljuk, azt tanuljuk meg, hogy a világra hogyan tekintsünk. El kell szakadni attól a szemlélettől, amelyik azt feltételezi, hogy létezik egy tárgyilagosan leírható világ, amivel aztán mi valamit kezdünk, és akkor mindenkinek a magánügye, hogy ebben mit fog csinálni, ez nem így van. maga a világ ezeken az imákon keresztül születik meg bennünk.
Tehát nem úgy működik, hogy valaki jön és elmagyarázza nekem, hogy mi a bűn. Én szépen megértem, és utána elkezdem ezt a szót használni.
Igen, azt gondolom, hogy nem így van.
Mi nálunk nagyon sokan félnek a megtanult imádságoktól, tehát azt érzik, és nyilván némileg joggal, hogy sok esetben kiürül az a szó, amit nagyon sokszor mondok. Elveszi a tartalmát a gyakori elmondása, de ezek szerint ez nem így van.
Az a tapasztalatom, hogy az ima élethez mind a kettő hozzá kell, hogy tartozzon. Hadd mondjam most inkább így, nem azt, hogy szabad és kötött, hanem inkább úgy, hogy az egyéni és a közösségi ima. Hát amikor elmondom a mi atyánkot, vagy amikor egy zsoltárt elolvasok úgy, hogy azt én imádkozom, akkor egy közösségi ima az, aminek a részévé válok. Ugyanakkor óhatatlanul ott kell, hogy legyen ennek a másik oldala is. Ami az embernek az éppen aktuális egyéni élethelyzetéhez, kérdései, kötődik. Persze az igaz, hogy vannak olyan hagyományok, amelyekben az egyik, és vannak olyanok, amelyekben a másik az, ami túlsúlyban van. Nagyon-nagyon mély és nagyon meghatározó élmény volt a számomra azzal találkozni, hogy mit jelent, amikor nem én rángatom bele az Úristent az én személyes életembe, hanem én próbálok az ő történetének a részévé válni, és nem fordítva. A mai embernek talán a legsúlyosabb torzulása, a teljesen betegessé vált individualizmusa. Az imádságunkat is ez fenyegeti a leginkább. És nagyon őszinte odaadással, de könnyen eltorzul az imádságunk olyan irányba, hogy minden rólunk szóljon. Ugye most nemrég kaptam meg én egy gyönyörű szép jellefelet, egy programról, amelyben állítólag minden nekem és rólam szól. Minden gondoltam, hogy na akkor ezt igyekszem nagyon messziről elkerülni azt a helyet, ahol minden nekem is rólam szól.
Miért?
Mert a jóról kell szólnia mindennek. Mikor szerencsétlenül, görcsösen, minden áron magáról akar beszélni, gondolkozni, és így akar imádkozni, hát akkor körülbelül az történik, amiről azt mondja Jézus, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is. Az emberi történelem azt mutatja, hogy ha az ember ebbe az irányba fordul, akkor egyre rosszabbá válik. Az embernek fölfelé kell tekintenie, és hogyha erről lemond, akkor előbb-utóbb elkerülhetetlenül ez a folyamat fog elindulni. Abból indulok-e ki, hogy én elmondom az Istennek, hogy én nekem mi az állapotom, hogy milyen nyomorúságom van, hogy milyen szükségem van, milyen vágyam van, akkor aztán utána vágyom arra, hogy valamilyen módon az Isten jelenjen meg ebbe a történetbe, esetleg egy-két dolgot intézzen el, amiket különben magamtól nem tudnék, vagy pedig az történik, hogy azt keresem, hogy hol van az Isten, hogy hol van az ő története, mi az, amiben engem akar esetleg bevonni. A kötött imádság az nem azt jelenti, hogy ha nem marad, akkor semmi a személy számára, hát hogy ne maradna? Szinte ahány alkalommal elolvasó ugyanazt az imádságot, más és más az, ami előtérbe kerül. Tehát az ember azt esetleg tovább mondja, esetleg belekapcsolódik valóban az ő élete is. Biztos mindenki találkozott azokkal a tényleg nagyon vicces, szellemes képekkel, amelyeken bizonyos tárgyak egészen szokatlan szemszögből vannak fölvéve. Megesküdne rá az ember, hogy ez egy disznónak az orra, de nem az, hanem egy konnektor. Lehet egy fiatal lánynak, meg egy öregasszonynak a képének is látni. Valóban így van. Amikor én látok valamit, akkor az a valami az értelmezett kép, amiben azt mind asztalt, mind konnektort, mind kacsát, mind nyulat látom. Egy ilyen értelmezés nélkül legfeljebb színes foltokat látunk. Ugyanígy kell megtanulnia az embernek azt, hogy tudjon nyomorúságot látni, és megszabadulást, és megbocsátást látni, és hálaadást látni. Ez az, amit az Isten tiszteleten tanulunk meg. Azok az imáink, amik hát mind kötött imák léteznek, hát elsősorban ugye a Zsoltárok könyve. Olyan szövegekről van szó, amit keresztény nemzedékeknek a sora úgy élt meg, úgy érzett meg, hogy ezekben valami különlegesen tisztán megfogalmazódott. Amikor én ebbe lépek be, amikor én ezt mondom ki a szájammal, arra mondok egy áment, egy más típusa az imádságnak, mint amikor én az éppen aktuális személyes lelki állapotomat öntöm ki. És a kettőt nem szabad egymással szembe kijátszani.
A gyerekeknek az életet tanítjuk a szavakkal, hangzott el Zalatnai István gondolatai között is. Most pedig egy olyan gyermekkönyvet mutatunk be, amelyet éppen ilyen szülő-gyermek beszélgetések serkentésére szánt a szerző. A címe Döme. A legkülönfélébb életből kiragadott események vezettek arra egy anyukát, hogy elbeszélgessen a halálról, a fogyatékosságról, az állatokról, az örökbefogadott testvérről a gyermekével. Vörös Virág beszélgetett Sztelek Csillárral, a Kálvin kiadó új gyermekkötetének szerzőjével.
Kisfiam kórházba készült, és én anyukaként bepánikoltam, hogy erre föl kéne készülni. Egy abszolút bagatell mandula műtét volt. Semmi komoly, csak én anyaként ezt nagyon komolyan vettem. Nem találtam hirtelen kórházas könyvet, és akkor még annak idején egy macis könyvet legyártottam neki, versbe szedve. Emlékszem, hogy tehát így ujjamra szedtem, hogy mik azok, amiket így el akarok neki mondani, és azt így mind bele kellett raknom. Hogy néz ki, hogy ott neki lesz egy ágya és egy asztalkája, hogy lesz olyan, hogy vizit, hogy lesz olyan, hogy injekció, hogy kórház az áll kellemetlen dolgokból is, de oda azért megy az ember, mert meg akar gyógyulni, és ez az élethez hozzá tartozik. Túléltük a kórházat, úgyhogy én nem aludtam ott, és azt hiszem fontos szerepe volt ennek a kis, annak idején macis mesének, és akkor úgy érett bennem, hogy hát kéne több téma is. Hát aztán itt vannak kisebb is, és sokkal nagyobb horderejű témák is, költözés, a halál. Ugye az egész könyvnek a koncepciója lenne az, hogy ez egy segítség lenne, egy ilyen kis közvetítő a szülő és a gyerek között. Egyrészt, hogy a szülő, ha valamiről beszélni akar, akkor segít témába hozni egy mese. Másrészt sokszor van, hogy a gyerekek, például, mint az én kisfiamnál ez a halál téma, foglalkoztatja valami, de nem tudja megfogalmazni a kérdéseit, nem tudja azt kimondani. Döme ültet, és elmennek, hogy rendbe rakják a nagymama sírját, mert azt időnként rendbe kell rakni, de nem azért mennek oda, mert ott van a nagymama, és ez úgy kimondásra is kerül, hiszen a nagymama életében is Krisztussal élt, és halála után is ezért Krisztussal lehet. De a sírt azt úgy gondozni kell, rendbe kell tartani, és ezért mennek, és ahogy Döme az otthon kicsiráztatott kis babszemet elviszi magával, azt ott elülteti, ennek kapcsán azért itt szó esik sok mindenről, hogy az életünk gyümölcsöt kell, hogy teremjen, és bizony ez azzal jár néha, hogy hát az a babszem az ott elreped. Próbáltam pár igét ott beleiktatva azért krisztusi üzeneteket átadni. A szerkezet olyan a könyvnek, hogy egészen hétköznapian történnek az események ezzel a kisfiúval, és minden témakörnek vagy fejezetnek a végén úgy zárul, hogy és este így imádkoztak, és tulajdonképpen a témakörrel kapcsolatban a család közös imádsága, hogy hogy viszik ezt a szituációt, ezt a problémakört hálával és könyörgéssel Isten elé. Mostanában ez az ige annyira világít bennem, ugye Pál apostol, mikor beteg volt, és kérte Istent, hogy vegye el a betegségét, és akkor Isten azt a választ adja neki, hogy hát elég neked az én kegyelmem, és így folytatja, hogy a én erőm erőtlenség által ér célba. Nem úgy, hogy erőtlenség ellenére, hanem erőtlenség által. Most én annyira ezt tapasztalom meg. A könyv hátán mondtam is, hogy annak idején volt ilyen élményem, hogy a kisfiam a tömött buszon kérdezte meg, hogy jön ki a baba majd a hasamból. Ugye egy rendkívül kellemetlen helyzetbe kerültem, és többször tapasztaltam meg azt, hogy ebből az én gyengeségemből, erőtlenségemből mégis azt gondolom Istennek egy eszköze válik, vagy vált, mert pont ezért írtam, készítettem el ezt a kis könyvecskét, hogy gondolom másoknak is vannak ilyen problémáik, hogy nem tudnak úgy kommunikálni, ahogy ők azt igazán szeretnék, és így talán ez egy segítség másoknak is, és hát persze nekem is. Ugye most már nekem nagy kamasz fiaim vannak, nem olyan egyszerű kamasz fiúkkal például szexualitásról beszélgetni anyaként. És azt mondani se kell, hogy ők ezt nem fogják témába hozni, márpedig azt gondolom, hogy ezekről beszélni kell. A szülőnek egy kicsit át kell gondolnia, és tudatosan bizony vezetnie kell, ezt a feladatot kapta Istentől.
Most egy összeállítást hallhatunk két adventi vásárból. A nyugati pályaudvarnál levő karitatív vásáron és a keresztény könyvvásáron járt Vörösvirág.
December 1-én nyílt meg ez a vásár, és december 23-áig tart. Karitatív karácsonyi vásár. Hozzánk hasonló szervezeteknek, hogy ezeket a faházakat a rendelkezésünkre bocsátják, nem kell fizessünk bért. Mind a 10 szervezet valamilyen formába sérülteket foglalkoztat, és azokat a termékeket forgalmazzuk, amit a sérültek készítenek. Mi gyertyákat árulunk, ezek a gyertyák kézzel készülnek, a fiataljaink készítik. Ti vagytok a Garai Ház Alapítvány. Van egy lakóotthonunk, a Tarka Barka lakóotthon, ahol él a 10 értelmi akadályozott fiatal. Garánban a műhelyünk, szoktunk ilyenkor a munkatársakkal egy-két napra, meg a sérültekkel egy-két napra elmenni. Kicsit elcsendesedni, vagy úgy, hogy csak mi vagyunk, és mi szervezzük meg magunknak, vagy hívunk egy lelkészt, egy előadót, aki egy kicsit lelkiekben is segít készülődni, ráhangolódni az adventre és a karácsonyra. Ugye a munkatársak, ugye 24-én mindenki a saját családjába ünnepel, és ezért a fiataloknak fontos, hogy legyen egy ilyen előkarácsony, előünneplés, amikor énekelnek, meg verset mondanak, megajándékozzák egymást. Nagyon fontos nekik az, hogy a segítőket, minket is megajándékozzanak, meg ők is kapjanak ajándékot. És ezt már 18-20-a között meg szoktuk ünnepelni, úgyhogy most erre is készülünk. Nagyon mézes kalácssütés, ez közösen történik a segítőkkel. Ilyenkor elég sok önkéntes bejön az otthonunkba, aki besegít a mézes kalácssütésben. Ami engem mindig így meglep, és megfog, vagy meghat, az, ahogy ők készülnek. Hogy nem igazándiból az van bennük, hogy ők mit kapnak, hanem hogy kit hogy tudnak megajándékozni. Nem csak akik ott vagyunk velük közvetlen, hanem akikkel talán egy évbe kétszer találkoznak, még az is eszükbe jut. És hogyha nincs annyi pénzük, hogy vegyenek bármit, akkor készítenek, meg gyöngyöt fűznek. Ez ilyen nagyon fontos nekik. Mi lehet, hogy azt számoljuk, hogy jaj, milyen sok embernek kell venni, vagy hogy lehet az, hogy ne ennyinek, hogy kevesebbet. Ők viszont ugye ezt nem így érzékelik. Nekik ez nagyon fontos, hogy lássák azt, hogy valakinek örömöt szereztek.
Azelőtt minden fizetés után mentem könyvesboltba, de most már csak egy évben kétszer megyek. Csak a feleségem nem szereti ezt a szokásomat. Egyszer mondtam neki, hát örülj neki, hogy nem a kocsmába költöm el a pénzt. Minden tele van már könyvekkel.
Milyen könyveket szeret?
Hát mindenféle, gyakorlatilag mindenféle. Főleg teológiai könyveket, de mást is, szép irodalmat, útleírás, 5 gyerek, 18 unoka, meg 6 dédunoka, hát van kinek adni kölcsön a könyveket olvasni.
És itt most ezen a vásáron milyen jellegű könyvet keres? Vagy csak úgy kiért nézelődni?
Hát nézelődni, de hát most kiegészítem azt, ami még nincs. Megvettem most a Carey, William Carey misszionárusnak a könyvét, Ötvös Károlynak a nazarénusokról írott könyvét. De hát még megyek körbe, hát ez még csak a fele út.
Mi a legszebb karácsonyi emléke?
52-ben. Egy szem narancs volt. Anyám hozta ajándékba. Volt egy régi füzet, feleségem belagasztott ilyen képeslapokat, az volt a képeskönyv. Az volt az első karácsony 52-ben, amikor még a fiam 1 éves volt. Szóval ott kezdjük. Most meg olyan sok minden van, hogy az ember nem tudja, hogy hát mit válasszon. Hát a hangulata az ugyanaz. Akármilyen szegények voltunk.
De ez például egy biblia borító?
Ez biblia borító, igen. Mindegyiken kehely van.
Bőrből készült, ha jól lát.
Igen, eredeti bőr, igen. Szépen kiemeli a szimbólumot.
Ez egy Calvin naptár.
Calvin élete van, igen, hónapról hónapra. Ezt azért nézegetem, mert én a Mosonmagyaróvár gyülekezet lelkipásztora vagyok, és mi is csináltunk Calvin naptárt. Ezért érdekel itt ebben a hatalmas kínálatban, hogy vajon mások mit csinálnak. Elsősorban a könyvek azok, amiket szeretek ajándékozni.
Minden évben kijön a vásárra?
Tavaly voltam először, és nagyon tetszett.
És mi tetszik benne annyira?
Hát először is ugye egy helyen keresztény kiadók, nagyon sokféle választék van. Karácsonyi témák is, gyerekeknek is, nem csak könyvek, hanem ilyen kreatív dolgok, nem egy oldalú, és nem gagyi.
Most hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
A Magyar Református Szeretetszolgálat idén újra meghirdette jótékonysági cipősdoboz akcióját. Az ajándékokat december 15-éig lehet eljuttatni a gyűjtőhelyekre. Többek között Budapesten, a Hermina úton, az Albert Schweitzer szeretet otthonba. Protestáns sírjelek a Kárpát-medencében címmel kopjafa és fejfa kiállítás nyílt a Reménység szigetén Budapesten a Gyógyszergyári út 3 szám alatt. Polonyi Levente és Bogár Sándor egy dokumentumfilm forgatása közben leltek rá a sokszor már a szemétdombon megsemmisítésre váró értékes darabokra. Pákozdon kamarakórus hangverseny lesz december 13-án délután 15:30 a Református templomban. A Református Pedagógiai Intézet szervezésében Érték és Identitás címmel konferenciát tartanak december 11-én és 12-én Mátraházán a Dunamelléki Református Egyházkerület konferencia központjában. A jelentkezési lap és a részletes program letölthető a Pedagógiai Intézet honlapjáról. Én vagyok címmel az isteni kinyilatkoztatásról tart bevezető előadást a Farkasréti Ökumenikus Esték keretében dr. Bácskai Károly teológiai tanár december 14-én este 6:30-tól a Németvölgyi út 138 szám alatt. Adventi virágkötészeti kiállítást rendeznek a Halásztelki Bocskai István Református Középiskolában december 12-én és 13-án 10-től 18 óráig. A kiállítás advent és karácsony történetét dolgozza fel virágkötészeti alkotásokon keresztül. A Luteránia Ének és Kamarazenekar Bach kantátákat ad elő a Kelenföldi Barokk Esték sorozat keretében december 12-én 17 órától Budapesten az október 23-a utca 5 szám alatt. A Szeged Honvéd téri református gyülekezet új orgonáját december 13-án a 10 órakor kezdődő istentiszteleten avatják fel. Az orgonát Gesztesi Tóth László mutatja be. Ez alkalomból kórus találkozóra is sor kerül, melyen a budaörsi, a Szeged új szegedi gyülekezet kórusai, illetve a szegedi kiskórus vesz részt. Adventi zenés istentiszteletet tartanak ugyancsak december 13-án 10 órai kezdettel Debrecenben, a Füredi úti református templomban, a Szeredás Népzenei Együttes közreműködésével. Az istentisztelet után megnyitják a Nagy T. Vanda Tűzzománc képeiből összeállított kiállítást, mely december 27-éig látogatható. Adventi jótékonysági estet szerveznek a Székesfehérvári Református Általános Iskola javára, mely december 11-én 18 órakor kezdődik Székesfehérváron a Liszt Ferenc utca 1 szám alatt.
Hallgassuk meg Isten szavát a 27. Zsoltárból. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved és várjad az Urat. Csak arra várhatunk, ami már a miénk. Csak arra várakozhatunk, ami már egy kicsit bennünk is van. Talán furcsák ezek a mondatok, de remélem mindannyian eljutunk mélyebb értelmükhöz. Amiről fogalmunk sincsen, arra nem vágyakozhatunk. Ha nem éreztük meg az édes ízt, és soha nem hallottunk róla, akkor nem kívánjuk. Azonban különösen a mai csokoládék nagyon is etetik magukat, és az ember azt gondolja, ha majd egy szeletet megeszik, eltellik vele. De nem így történik, hanem egyik a másik után kerül az ember gyomrába. Sajnos, ez már függőség is. De számos dolog nem okoz függőséget, mégis hasonlóan egyik találkozás a másik után növeli vágyakozásunkat. Így képes az ember arra, hogy tanuljon. Nagyobbik fiunk most latinul tanul, és annyira élvezem azt, ahogyan felfedezi egymás után a szavakat. Megyünk az utcán, ki van írva, hogy akció. Anya, ez a latinból ered. És minden egyes felismerés egyre jobban izgatja, és érdekli a világ. Így alakul és vágyakozik arra, hogy többet tudjon, persze csak az izgalmasnak tűnő dolgokból. Az Istennel való kapcsolatunk nagyon hasonlítható ehhez a folyamathoz. Van bennünk valami kusza vágyakozás azután a valaki után, akit nem látunk, aki nem fér bele a világunkba, akit nem fog be az értelem, aki szükségképpen mégis ott kell, hogy legyen véges és törékeny világunk mögött. Ez a vágyunk talán elindít minket egy úton, keressük az Istent. És ha becsületesen keressük, akkor egyre többet ismerünk meg belőle. Várunk rá. Már tudjuk, hogy rávárunk. Őt kérjük, és nem mást, hogy segítsen, jöjjön el hozzánk. Amikor már tudjuk, hogy itt van, hogy éppen ő az, akire szükségünk van, akkor tudunk rá várakozni. Advent ennek a várakozásnak az ideje. Istenre, Krisztusra várunk, aki itt van, aki szeret és átölel minket, és éppen ő rá várunk. Hogy jöjjön el, még teljesebben. Hogy ami kusza bennünk, az elrendeződjön. Mi vagyunk a pásztorok, akik szegényen, dolgunkat végezve ott botorkálunk a pusztában, és várjuk az angyalt, aki beragyogja életünk egét. Várjuk azt a biztos célt, hogy menj el Betlehembe. Mi vagyunk a királyok is, akik értelmünket és szellemünk legjavát megmozgatva keressük az Urat. Várjuk, hogy egyszer a legegyszerűbb jászolhoz megérkezhessünk, és letehessük értelmünk, lelkünk, minden erőnk kincseit. Várjuk az Urat, aki dereng már számunkra, már pirkad lelkünk nappala, de bár lenne teljes a napfény, hogy megértsük, meglássuk őt. Várjuk, mert itt van, vágyakozunk utána, mert megtaláltuk. Ha semmiből érkezve dörömbölünk Isten ajtaján, soha meg nem találjuk őt. Kóstolgatni kell először szeretetét. Adja Isten, hogy becsületes keresőkként először megérezzük Jézus követésének a jó ízét. Azután elinduljunk útján. Amen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as budapesti számon és a 0630 333 111 8-as budapesti számon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest Abonyi utca 21. Megtalálhatnak minket a világhálón, címünk tebennedbíztunk.hu. Innen levélformájában elküldjük műsorunk gépelt változatát. Ez a címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es budapesti számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.